Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú lélekerősítő podcastjának legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is a Pszichofóriú alapító főszerkesztőjét, Szabó Eszter Juditot hallhatjátok. Szia, Eszti!
Sziasztok! Hello, Kata!
És engem, Herendi Katát. Hogyha hallgattátok az előző adásunkat, akkor már biztosan tudjátok, és nem titok többé előttetek, hogy új évadot indítottunk útjára a podcastben, aminek a címe a Ti kértétek, mi mondjuk. Ugyanis néhány hónappal ezelőtt megkérdeztünk benneteket arról, hogy milyen témákról hallanátok szívesen, és a válaszaitok közül mazsolázgattunk ennek az új évadnak a témáinak a kiválasztásakor, és hát ma is egy olyanba fogunk bele, egy olyan kérdést igyekszünk majd megválaszolni, és egy olyan témát kibontani, amiről megállapítottuk itt az előzetes megbeszélésünk során, hogy minden mindennel összefügg, egy jó kis szerteágazó téma, igazi podcast csemege, mert hogy nagyon jól el lehet benne merülni, és ez nem más, már csak az maradt hátra, hogy eláruljam, hogy a sebezhetőségről fogunk ma beszélgetni, és pontosabban arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy miért muszáj nekem mindig erősnek lenni. Mit szólsz, Eszti? Miért muszáj nekünk mindig erősnek lenni?
Azt gondolom, hogy sokkal több, mint egy órát meg lehetne tölteni ennek a kérdésnek a megválaszolásával, és amit így rögtön az elején talán fontos lenne leszögezni, az, hogy mindenki más fajta, legalábbis azt gyanítom, hogy más tartalommal töltené meg ezt az egy órát, mert hogy ahány ember, annyi féle sebezhetőség és annyi féle történet van emögött a tünet mögött, hogyha nevezhetjük ezt tünetnek, hogyha valaki folyamatosan arra törekszik az életében, hogy erősnek mutatkozzon. És ennek kapcsán elmondanám, vagy megosztanám veled, meg a hallgatókkal azt is, hogy képzeljétek el, hogy az történt, hogy már az előző alkalommal meghatároztuk Katával a témáit a következő adásoknak, meg annak, hogy akkor májusban melyik héten miről fogunk majd beszélgetni. Ennyit elárulhatok előzetesen, hogy a témák között ott van a mérgező kapcsolatok témája is, és valamiért én úgy emlékeztem, hogy ma erről fogunk beszélgetni, úgyhogy én elkezdtem erre a témára készülni, és annak rendje és módja szerint elővettem a kapcsolódó cikkeket, könyveket, és ugye Susan Forward megkerülhetetlen könyvét, a Mérgező szülők című könyvet is, és akkor ott olvastam újra azt a gondolatot, vagy ott találkoztam megint azzal a gondolattal, hogy igaziból a mérgező kapcsolatoknak, vagy hát hogyha mérgező szüleink voltak, vagy egyáltalán a mérgező kapcsolatoknak nem muszáj ezt csak a szülőkre szűkíteni, az egyik tünete, vagy következménye az, hogyha alacsony az önértékelésünk. És ahogy így elkezdtem egymás mellé rakosgatni ezeket az okokat, a következményeket, arra jutottam, hogy azért ennek a sebezhetőségnek is van egy ilyen mélyebb rétege. És én az önismereti munkám során is oda jutottam, hogy nagyon fontos azt látni, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki folyamatosan erős, folyamatosan azt mutatja és azt kommunikálja a külvilág felé, meg van benne egy ilyen kényszer, hogy ő erősnek mutatkozzon, vagy még inkább nem tudja megengedni magának azt, hogy gyenge legyen, azért annak sokkal mélyebb rétegei vannak. És ezért gondolom azt, hogy ahányan vagyunk annyiféle történet, mert hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása bőven túlmutat azon a mondaton, és azt gondolom, hogy ezen a podcast adáson is, a mi kereteinken is, hogy mert megengedni magadnak azt, hogy sebezhető legyél, hogy mert gyenge lenni, mert hogy oké, hogy elhangzik ez a mondat, nyilván mindenki azt kezd vele, amit adott helyzetben tud, de hogy ott és abban a pillanatban, amikor meghalljuk ezt a mondatot, és ha nyitottak is vagyunk ennek a tartalmára, én nem tartom valószínűnek, hogy abban a pillanatban, vagy egyik pillanatról a másikra meg tud történni a változás, és hogy képesek vagyunk ezeket megengedni magunknak.
Én nagyon egyetértek veled ebben, és én is hasonlóképpen gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett, egy nagyon sok rétegű téma. Viszont ami szerintem így biztos, és amiben, hát most jó, nem akarok fogadni rá, de fogadnék, hogy te is egyetértesz, hogy ez olyas valami, aminek tényleg megéri a mélyére menni, és feltenni magunknak azokat a kérdéseket ezzel a témával kapcsolatban, amik adott esetben nem biztos, hogy kellemesek, nem biztos, hogy egy jó kör lesz, amíg azt megválaszoljuk, de hogy nagyon-nagyon megéri. de nem az fogalmazódott meg egyébként, hogy megint sikerült belenyúlnunk egy olyan témába, illetve nem is akarom magunknak a kreditet, hiszen ezt tőletek a hallgatóinktól, olvasóinktól kaptuk, és biztosan nem is véletlenül éreztetek rá ennyire, hogy miért fontos erről beszélni, hogy nagyon nincs könnyű dolgunk a sebezhetőség kérdésével, már ha csak azt nézzük, ugye, hogy kívülről milyen üzenetek jönnek ezzel kapcsolatban. Ugye olyan társadalomban élünk, ahol szerintem nem is igazán tudnék olyan üzenetet felfedezni, ami arra bátorítana minket, hogy vállaljuk fel a sebezhetőségünket. Sokkal inkább azt halljuk sokkal több helyen hangsúlyozni, hogy légy kemény, nem utasd ki, ha fáj, nincs idő a fájdalomra, ne legyél gyenge, mert a gyengeség az megvetendő, és hogy mindig te legyél a legerősebb.
Igen, igen, abszolút, meg hogy nem is feltétlenül ennyire direkt módon érkeznek sokszor, vagy arra is érdemes talán egy picit kitérni, hogy nem is ennyire egyértelmű az, ahogy a környezet meg a társadalom megfogalmazza az üzeneteket, hanem sokszor az van, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, hogy úgy tartja el, ezt mondtam az előzetes egyeztetés során, ezt a hasonlatot Katának is mondta, hogy hú, ez egy jó érzékletes, erős hasonlat, de hogy tényleg úgy tartják el maguktól az emberek sokszor a nehéz érzéseket, meg azokat a helyzeteket, amikor valaki megengedi magának, hogy gyenge legyen, mint egy taknyos zsebkendőt. És hogy valahogy van bennünk egy ilyen reflex, hogyha valaki így kimeri fejezni az érzéseit, vagy mer gyenge lenni, nem tudom, elsírja magát egy munkahelyi értekezleten, vagy valami olyan helyzetben, ami nem feltétlenül annyira belsőség, és akkor az olyan, hát minimum fura. Tehát, hogy legalábbis így értékeljük, hogy hú, ez azért így hú, de gáz, hogy így szedje már össze magát, hát ne hülyéskedj. És hogy tényleg, hogy nem nagyon van bennünk, nem könyörület, de az a fajta megengedő attitűd, amihez így nem csak mások, hanem önmagunk felé is kellene fordulnunk akkor, amikor nehéz helyzetbe kerülünk.
Igen. Amikor az üzenetekre gondoltam, akkor nekem van egy ezzel kapcsolatban valami, ami mindig meg szokta ütni a fülemet, és mindig napokig velem marad. Amikor valaki keresztül megy egy krízisen, vagy akár egy gyász folyamaton, vagy egy betegségen, vagy bármin, és tudjátok, van az, amikor így mesél róla neked valaki, mondja, hogy de hát ő olyan erős. Hogy olyan erős, hogy ő ezt olyan erősen végigcsinálta, hogy ő nem tört össze, meg hogy ő így megtartotta magát. És azért marad velem napokig mindig az, amikor valakiről ilyesmit hallok, hogy arra gondolok, hogy vajon szíve szerint a sarokba kuporodva sírt volna, csak valamiért ezt nem engedhette meg magának, nem volt meg rá a lehetősége, nem is jutott el talán odáig, hogy fontolóra vegye ennek a lehetőségét. Szóval, hogy bennem mindig az fogalmazódik meg ilyenkor, hogy vajon hogy viselkednénk akkor, hogyha meg lenne erre az engedélyünk a környezetünktől és saját magunktól.
Ez nagyon fontos, igen, hogy saját magunktól. Mert hogy hiába van ott ilyenkor szerintem ez a feszítő, nehéz érzés, hogy ez a nyomás, nem tudom, talán torkodban, vagy ott a mellkasod környékén szokott ezt szorítani, nem tudom, hogy nektek mennyire ismerős ez az érzés, de nekem nagyon ismerős, amikor úgy jól esne, vagy úgy kijöjjön, hogy egy jó nagyot sírni, de hogy egész egyszerűen nem megy. Tehát, hogy hiába van meg a vágy arra, hogy akkor egy kicsit így elengedjük magunkat, hogy összeessünk, de hogy ez nem sikerül. És szerintem ennek azért nagyon tanulságos a mélyére nézni, hogy mi vagy ki nem engedi azt, hogy gyengék legyünk, és hogy kicsit már ilyen elcsépelt elhangzik, hogy nem engedjük meg magunknak, de hogy akkor miért van az, hogy ezt tényleg nem engedjük meg magunknak. Amikor én ezzel foglalkoztam a saját önismereti, vagy hát inkább terápiás munkám során, akkor az nagyon-nagyon fontos felismerésekhez vezetett. Annyit így el tudok mondani erről, vagy szívesen megosztok, hogy valami olyasmi fogalmazódott meg bennem ilyen tanulságként, hogy egészen addig, amíg a veled történt események és az érzéseid között van egy távolság, addig ez nem tud megtörténni. Tehát, hogy egészen addig, amíg ez a reflex része a működésednek, vagy reflex szinten működsz úgy, hogy minden ilyen eseménynél először elkezded a környezetedet monitorozni, és azt figyelni, hogy az hogyan reagál arra, ami történik, addig ez nem nagyon tud változni. Tehát, hogy szerintem ez az, amit fontos látni, és ez egy nagyon keservesen hosszú folyamat, legalábbis számomra, amíg ezeket a dolgokat áthuzalozom, de hogy közben meg így nagyon szép és teljes pillanatokhoz tud vezetni az, amikor így elkezdi megérezni az ember, hogy milyen az, amikor ez a távolság a veled történt dolgok és az érzéseid között elkezd csökkenni.
Nagyon fontos, amit mondasz, és szerintem ez a távolság nagyon szép megfogalmazása ennek, hogy ez olyas valami, amivel szerintem amire a sebezhetőség témájával kapcsolatban érdemes rátekinteni, hogy nekem vajon hol van ez a távolság, és hogy pontosan mekkora is ez. Amikor elkezdtem a beszélgetésre felkészülni, és ezen a témán gondolkodni, akkor én azt hiszem, hogy ezt említettem már nektek a korábbi adásokban is, hogy én pszichológusként ez a kérdésekkel terrorizáló fajta vagyok, én nagyon szeretem ezeket a... Én nagyon hiszek abban, hogy mindenki a saját problémájának a legjobb tudója, és én nagyon szeretem mindenkitől meghallgatni a saját válaszait olyan kérdésekre is, amikről lehet, hogy úgy gondolja, hogy hát ez triviális, ezt mindenki tudja. Én például rendszeresen megkérdeztem olyanokat, hogy mi az, hogy erő, mi az, hogy gyengeség. Szerintem ezt nagyon sokszor anélkül tartjuk el magunktól, hogy egyáltalán pontosan definiálnánk, hogy mi. És akkor ilyenkor szoktam itt tovább kérdezni, hogy de egyáltalán mi az, amiről te úgy érzed, hogy ez gyengeség? A sírás gyengeség? A panaszkodás gyengeség? A kiborulás gyengeség, az összeomlás, de hogy mi?
Már így elkezdtem, hogy dörzsölni a tenyerem, hogy picit gonosz mosolyol az arcomon, hogy na, akkor most akasszuk a hóhért, és hogy így gondoltam, visszapattintom ezt a két kérdést, hogy Iskata, számodra, vagy szerinted, de inkább a számodra, nem jobban tetszik, mi a gyengeség, és mi az erő?
Én önként hajtom a fejem a hurokba, mert épp arra készültem, hogy megválaszoljam ezt a kérdést, mert hát ugye szintén ez is ilyen pszichológus szokás, hogy nekem is kell, hogy legyenek erről a saját válaszaim. És még csak egy pillanatra visszalépnék a környezetre, hogy nekem, amivel kapcsolatban a legtöbb dolgom volt a gyengeség, az erő, a sebezhetőség terén, az a transzgenerációs üzenet volt, amit az én családom hordozott, ez pedig az uralkodj magadon. Tehát egy szegény, sokat szenvedő családot képzeljetek el, ahol az az alapvető narratíva, hogy nagyanyád 5 gyereket nevelt fel, mégse sírdogált soha, hogy jaj, mi lesz, hanem ment, azt csinálta a dolgát. És nekem például ezzel a távolsággal, amit mondtál, ezt ez nekem nagyon betalált, mert a nagyon sok dolgom van, mert én is hajlamos vagyok arra, hogy oké, most menni kell előre csinálni az érzéseket, azokat meg majd megéljük később. És nekem a gyengeség kapcsán az az első számú hívószava ennek a régi transzgenerációs parancsnak, hogy uralkodj magadon. És tovább gördítettem még ezt a kérdést, mert nem tudtam rá pontosan megtalálni a választ, hogy azt próbáltam elképzelni, hogy mit éreznék akkor, hogyha valaki oda jönne hozzám, és azt mondaná nekem, hogy te gyenge vagy. És ezt egyébként ajánlom nektek is ilyen kis gondolatkísérletnek, hogy mit mondanál rá, hogy elkezdenél tiltakozni, elkezdenél példákat hozni, amikor igenis erős voltál.
Kiröhögnéd.
Igen.
Én azt érzem, hogy kiröhögném. Ez jutott eszembe.
Én arra jutottam végül egyébként, hogy én azokban az élethelyzetekben és azokban az emlékekben találom meg saját magammal kapcsolatban a legnagyobb erőt, ami hogyha kívülről elmesélném ennek az embernek, aki a gyengeség vágyával idézőjelet mutatok, illet engem, akkor azt mondaná, hogy igen, te gyenge vagy. És hogy én éppen azt érzem, hogy éppen ezek az élethelyzetek tettek erőssé, hogy ezekben van a legnagyobb erő. Amikor azt mertem mondani, hogy a végsőkig és még azután is harcolok valakiért, akit szeretek. Őt ez nem érdekelte, nem is lett igazából semmi eredménye, sőt, egy csomó sérülést szereztem általa, nettó hülyeség volt, de mégis azt mondom, hogy igen, én ebben látom a saját erőmet, hogy én ezt megmertem csinálni, hogy nem kérdőjeleztem meg magam, hanem azt mondtam, hogy én azt most elviszem a falig, mert tudnom kell, hogy mi történik, ha beleteszek 110%-ot. És ez nagyon érdekes, képzeljétek el, ezt most olvastam a Facebookon, hogy ha 3 szót mondhatnál a 19 éves önmagadnak, akkor mi lenne az?
Wow, de jó!
Igen, az az élethelyzet, amit most így, ez nem tudom, milyen önfeltáró fél óra lett belőle, ne haragudjatok, hogyha valakit így zavarnak ezek a személyes sztorik, de szerintem nagyon jól lehet általa érzékeltetni a mélyebb tanulságokat, hogy nekem az lenne erre a válaszom, pont ezt az élethelyzetet érintve, hogy nem éri meg.
Azt hittem azt, hogy mert gyenge lenni.
És tulajdonképpen ez a jobb megfogalmazás, igen, mert hogyha így nézem, akkor megéri. Tehát, hogy belement egy csomó idő, de megmaradt a saját erőmnek a tudata. Úgyhogy én ezt mondanám rá, hogy szerintem ahol a leginkább gyengeséget érzel, oda érdemes a sebezhetőség témájában ásni, abba belemenni, ahhoz közelebb menni, mert hogy ott lehet sokszor a legnagyobb erőt megtalálni.
Meg nekem még az jutott eszembe, ez tényleg nagyon fontos tanulságokhoz vezet ez az instant önismereti gyakorlat, amit most is bedobtál az éterbe, hogyha valaki oda menne hozzád, és azt mondaná neked, hogy gyenge lenne, és akkor ugye nekem például az első reakcióm az volt, hogy így kirahagném. Meg azt mondanám neki, hogy hát te nem ismersz engem. És hogy abban, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a gyengeséggel, akkor amikor valaki gyenge a közelünkben, emellett, vagy kevésbé direkt módon, de úgy is felerősítjük egymásban ezt a viselkedés módot, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy elismerjük, hogy az ilyen, ő aztán kemény, ő egy kemény csaj. Na ő, neki meg, ami volt ugye múltkor, és fát lehet hasogatni a hátán, tulajdonképpen olyan dolgot, ahogy a munkaalkoholizmus is egy egyébként társadalmi szinten elismerést kiváltó valami, miközben egy elképesztően kártékony, és az életünket tulajdonképpen romboló tényező vagy jelenség, a társadalom elismerés. Ugyanígy azt is elismeri a társadalom, hogyha valaki így nagyon erős. Visszatérve az előző gondolatmenethez, nekem ez egy ilyen kis büszkeség is csillant ebben a nevetésben, meg abban, ahogy így ezt az elképzelt választ megfogalmaztam, hogy hát te nem ismersz engem, és hogy milyen elképesztően markáns, identitásformáló ereje van annak, amikor valaki azt építi be a rendszerébe, tudatosan vagy tudattalanul, vagy aztán az egyik azt átfordul a másikba, hogy ő egy erős ember. Ezt nagyon fontos szerintem tudatosítani, hogy tök jó, és büszkék lehetünk magunkra, meg erősnek lenni, meg kitartani, az tényleg elképzelhető, hogy, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy voltak helyzetek az életünkben, amikor szó szerint a túlélést jelentette, és amikor az egy hatalmas nagy eredmény volt, hogy az erőnknek és a kitartásuknak köszönhetően túl tudtunk élni, és helyt tudtunk állni olyan helyzetekben, amire így nagyon-nagyon kevesen képesek, vagy szinte lehetetlennek tűnt, de hogy egy ponton túl ez ugyanúgy romboló tényező, és a boldog teljes pillanatoktól távolító tényezővé válhat az életünkben. És hogyha ezt így nagyon beépítjük az identitásunkba, nagyon beépült az identitásunknak a részévé vált, hogy mi erős emberek vagyunk, és ehhez így nagyon-nagyon ragaszkodunk, azon érdemes egy picit gondolkodni, hogy ez most mennyire jó ebben a pillanatban az életünkben, vagy mennyire szerencsés vagy sem.
Igen. És eszembe is jutott erről egy újabb instant önismereti gyakorlat.
Juhu!
Lehet, hogy ezt így palackoznunk és árulnunk kéne, úgyis kéne nekünk valami termék. Ezt nagyon sokan mondták, hogy nem is csak a gyengeség, hogy mit mondanál annak, aki azt mondja, hogy gyenge vagy, hanem hogy az erő. Tehát, hogyha megnézzük azt a kérdést, ami kapcsán elindultunk ezzel a témával, hogy miért kell nekem mindig erősnek lennem, hogy ezt feltenni magadnak, és megpróbálni megválaszolni, és nem elengedni annyival, hogy hát mert ha én nem vagyok, akkor senki, ha én nem állok helyt, akkor senki, nekem ezt kell, csinálni kell, hát én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy kiessek a kerékből, mert akkor mindennek vége. És hogy akár még egyel tovább is kérdezni magadtól, hogy biztos, hogy kell? Mi történne, hogyha lenne? mert hogy nagyon sokszor szerintem úgy rakjuk ezt a hiedelmet a fejünkbe, hogy nincs tényleges empirikus tapasztalatunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha mi úgymond gyengék leszünk, és összeomlunk, és megengedjük magunknak azt, hogy sebezhetők legyünk, hogy elsüssem én is ezt a frázist. És szerintem ezen is nagyon érdemes elgondolkodni, hogy ahogy mondtad, tényleg nagyon sokáig nagyon sokat számított az erő, de érdemes újra gondolni azt, hogy milyen erőre van a mai életünkben szükségünk. Tehát, hogy egyáltalán mi a valódi erő, mitől leszel igazán erős.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mitől lesz valaki erős. Bennem valamiért inkább a gyengeséggel kapcsolatos kérdést mozdította meg, vagy azt a részemet, ami arra kezdett el válaszolni, hogy a gyengeség az, arról vannak-e fogalmaink, hogy mi történne? Valahogy így mondtad, ugye, hogy fogalmaztál pontosan, hogy van-e szenáriunk, vagy tudásunk arról, hogy mi történik, hogyha a gyengék leszünk.
Igen.
Szerintem van. Pont ez a baj, hogy nagyon sokszor így ahhoz a tudáshoz nyúlunk, amit tapasztaltunk azzal kapcsolatban, amikor gyengék voltunk, és ezek azok a sebek, amik aktiválódnak akkor, amikor ezeket a helyzeteket megpróbáljuk elkerülni. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem pont ez a baj, hogy van egy tudásunk, csak hogy ez a tudás az a jelen pillanatban már nem biztos, hogy aktuális, vagy az fog történni, tehát, vagy nem releváns, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy pont ezeket a mintákat kell elkezdeni szépen lassan felülírni, amik így sokszor szorosan összefüggnek a szégyen fogalmával, mert hogy nagyon sokszor, amikor ez megtörtént, akkor a szégyenérzése az, ami a szégyenérzését okozta, a gyengeség felvállalása, vagy azt aktiválta bennünk, és az ott marad.
Igen, értem, amit mondasz, vagy legalábbis azt hiszem, hogy értem, amit mondasz, és pont erre akartam én is kiukadni, hogy vajon aktuális-e még az a tudás, ami a gyengeségemmel kapcsolatban él bennem. De nagyon jó, hogy behoztad a szégyent, mert arról is úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen ebben a témában. Ugye volt még nekem egy régi cikkem Brené Brown-nak a Sebezhetőség ereje című TED előadásából, amit... Hát már akkor, amikor ezt a cikket írtam, pedig ez nem tegnap volt, szerintem talán már 3 vagy 4 évvel ezelőtt, már akkor 30 millióan látták, és szerintem Brené Brown az ismertségének egy nagyon nagy részét köszönheti annak az előadásnak, és ő is érdekes módon a hasonló párhuzamot von le, mint te az előbb, hogy a sebezhetőségünknek a legfontosabb gátja, mármint, hogy annak, hogy kimutassuk a sebezhetőségünket, az a szégyen. És ő abban az értelemben használta a szégyent, hogy az attól való félelem, hogy a kapcsolat megszakad, hogyha felvállaljuk a sebezhetőségünket. Azért ez is egy erős gondolat szerintem. Engem nagyon szíven ütött, amikor mondta. Márpedig ugye ő nem a saját okságát fejtegette, hanem a kvalitatív kutatásának az eredményeit közölte ekkor, tehát mély interjúkból, emberekkel való beszélgetésekből szűrte le ezt a tanulságot.
Visszatérve az előző kérdésre, amire én nem tudtam sajnos érdemben válaszolni, a valódi erő, az szerinted mi?
Én azt mondom, bár lehet, hogy csak így nagyon ragaszkodom ehhez, de nekem nagyon összeállt a fejemben az előbb, hogy én úgy gondolom, hogy a valódi erő az, amikor mersz gyenge lenni. Mert akkor az azt jelenti, hogy van egy olyan tudásod a saját erőddel kapcsolatban, hogy tudod, hogy akkor is megtartod magad, ha gyenge vagy. Nekem ez jutott erről eszembe. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy most ilyen super girl és superman stílusban neked szuperhősként kell fenntartanod magad a gyenge pillanataidban is, hanem hogy az, amikor azt tudod mondani, hogy nem akarom az én vélt vagy valós gyengeségemet eltávolítani magamtól, lehasítani magamról, eltitkolni, mások elől elzárni, hanem merem is tudom vállalni, hogy én ezzel együtt vagyok az, aki. És nem baj, ha ezzel most még nem vagyok jól, vagy nem vagyok kerek, de hogy én vagyok én.
Igen. Hogy tényleg annyira felszabadító tud lenni, amikor ezt nem csak megértjük, de valahogy meg is érezzük. És hogy ezért gondolom azt, hogy ez tényleg, hogyha nekünk ezzel van vagy valakinek ezzel vannak nehézségei, vagy nagyon markánsan jelen van ez az életében, meg az identitásának egy nagyon markáns része az, hogy ő egy erős ember, akkor érdemes ezeket a rétegeket megnézegetni, mert csak fejből, vagy így racionális szinten szerintem ezt lehetetlen megugrani. Vagy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy ez egy ilyen hosszú munka, amíg így szétszállazza az ember a fejében azt, hogy miért is olyan nehéz elfogadni, hogy attól, hogy vannak gyengeségeink, meg hogy vannak tökéletlen részeink. És itt nem arra gondolok, amikor ilyen, akkor én mindig jót szoktam mosolyogni, amikor valaki így látszólag beleáll abba, hogy ő nem tökéletes, de aztán így megmagyarázza, hogy tulajdonképpen az, vagy nem tudom, így el szokták ezt ismásolni, lehet, hogy értitek, hogy mire gondolok, vagy érzitek, hogy mi ez a jelenség, amit mondok, hanem tényleg, amikor úgy ugyanúgy teljes szívből oda tudsz állni amellé, és át tudod ölelni azt a részedet, amelyik megijed, nem tudom, attól, hogyha angolul kell beszélni, vagy hogyha valám mögé kell ülni, vagy hogyha ki kell mondani azt a szót, hogy szeretlek. Szóval, hogy attól, hogy vannak ezek a gyenge részeink, ezek elférnek azok mellett, a részeink mellett, amelyek meg így más helyzetekben meg nagyon is kompetensek, és hogy nem kell utálni, vagy takargatni, vagy szégyelni magunkat azért, mert hogy ott vannak, hanem attól még az egész az ugyanúgy szerethető. És én nagyon sokszor igaziból nem az van, hogy a környezetünk nem tudja ezt elfogadni, hanem mi magunk vagyunk azok, akik így megyünk, és így folyamatosan így járkálunk ezekkel a képzeletbeli fehér lepedőkkel, vagy most így ez a kép jelent meg, és akkor próbáljuk így letakarni, hogy itt nincs itt semmi látnivaló, és úgy önmagunk előtt is megtagadjuk azt a részünket, amelyik, nem tudom, bepánikol bizonyos helyzetekben, és akkor minél inkább, én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy minél inkább ellene tartunk ennek, minél inkább küzdünk az ellen, hogy ez történjen, meg hogy minél kevésbé vesszük, vagy ha vagyunk hajlandóak tudomásul venni azt, hogy ez történik, és hogy ez a mi részünk, és minél inkább eltagadjuk önmagunk és a külvilág előtt is ezeket a részeinket, annál nagyobb lesz az a távolság köztünk is az érzéseink között.
Igen. Annyit hozzátennék még, hogy szerintem a környezetnek van fontos szerepe, mert még az előző adásban említettem ezt a jóindulatú gázlángozást, ezt nem szakifejezés, csak én mondom így. Ugye, amikor valaki oly módon próbálja meg átszínezni a valóságodat, hogy te vagy a végén összezavarodva, hogy most az van, amit én érzek, és az az igazi, amit én érzek. És szerintem ez a sebezhetőség kapcsán is nagyon sokszor bejön. Ugye gondoljunk csak arra, hogy a legegyszerűbb pszichés problémával, hogyha én kimondom valakinek, hogy én szorongok, szorongásos zavarom van, pánik zavarom van, depressziós vagyok, akkor gyakorlatilag borítékolható, hogy lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy aj, nincs neked semmi bajod, én is szoktam így nagyon lent érezni, front van, velem is előfordul, egyél egy kis csokit, meg sétáljásokat a friss levegőn, és akkor majd rendbe jön. És az előző adásban is kitértem erre, ezért nem is akarom most nagyon hosszan ragozni, hogy igazából a másikat nem az vezérli, hogy elnyomjon téged, vagy bántalmazzon, hanem nagyon sokszor ez a reakció arról szól, hogy az adott helyzetben ő nem tud mit kezdeni ezzel a te fájdalmaddal, és ezért próbálja meg elbagatelizálni. Ez lehet, hogy azért van, mert egyszerűen ő egy olyan ember, aki nincs hozzászokva valakinek a sebezhető oldalának a látványához. Nem tud erre hogyan válaszolni hirtelen, csak úgy, hogy visszajelzi valamilyen módon, hogy ez neki kényelmetlen. De elképzelhető, amit például szerintem szülői oldalról biztos, hogy nagyon sokan megtapasztaltak, hogy a saját tehetetlenségét próbálja meg valamilyen módon egy kicsit kisebbíteni. Hogy ugye itt van az, akit szeretek, akit védenem kellene, aki fontos számomra, de nem tudok neki segíteni, nem tudok hozzáférni, nem tudom egy öleléssel eltüntetni azt, ami neki rossz. Ezért inkább megpróbálom neki is, és magamnak is bagatelizálni. És ugye olyankor viszont, amikor te éppen a sebezhetőséged, a sebezhető oldalad, a gyenge oldalad felé teszel egy lépést, azzal, hogy megmutatod ezt a másiknak, akkor ezek nagyon be tudnak találni szerintem ezek a reakciók. Még akkor is, hogyha nem rossz indulat mozgatja őket, de akkor ott szerintem, hát nyilván mivel, hogy nem, benne is van a szóban magában, hogy ott vagy a páncélzatodat leejtve a földre, leengeded a pajzsot, és akkor sutty.
Igen.
Azt kapod, hogy én ezt nem akarom látni. Én erről nem akarok hallani.
Két dolog jutott eszembe, az egyik az az, hogy nagyon sokszor szerintem ennek az elhárításnak, meg a másik nehéz érzéseinek az el nem fogadása, vagy eliminálása, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazok mögött, ugyanaz a mozgatórugó van, mint ami annak a félelemnek a mozgatórugója, hogy mi van, hogyha én ezt megengedem magamnak, és akkor, hogyha valaki eljutatna ezen addig, hogy ezt megengedem magamnak, bármilyen nehéz, aztán jön valaki, aki meg még nem tartott, mert hogy ő is ugyanúgy utálja valószínűleg a saját nehéz érzéseit is, mint ahogy a mások nehéz érzéseivel sem igen tud mit kezdeni, aminek szintén nyilván megvan az oka, akkor ez azért megint csak tud ilyen érzelmi karambolokhoz vezetni.
Szép.
És hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy ebben a helyzetben ezt mennyire látjuk át, vagy vagyunk tudatosak arra, hogy oké, leengedtem a pajzsom, de ő most ezzel nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy ne magunkra, mert hogy közben meg, ha nem vagyunk tudatosak rá, akkor meg az van, hogy elindul ez a, ahogy ezek a rétegek, tudjátok, a hagymának a rétegei, így elkezdenek egymásra rakódni, és akkor jönnek újból és újból azok az élmények, amikor azt érezzük, hogy itt vagyok, itt vannak az én érzéseim, itt vannak az én, nem tudom, gondolataim, megéléseim, és hogy a környezetem egész egyszerűen nem tud ezzel mit kezdeni, nem tud mit kezdeni a gyengeségemmel, és akkor a legegyszerűbb az az, hogyha nem beszélek az érzéseimről, és erősnek látszom, és akkor így rátanulunk erre. És ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, ami egyre inkább, megint csak ezt tudom mondani, hogy távolít attól a valakitől, akik valójában vagyunk az érzéseinkkel együtt.
Így van, és gyakorlatilag ezzel be is zárul a kör, és pöröghetünk benne tovább. Szinte minden adásban felrajzolunk egy ilyen ördögi kört, az is milyen érdekes.
Igen.
Eszembe jutott még Brené Brownnak egy nagyon, számomra megint csak ilyen nagyon szívenütős gondolata, ugyanígy a sebezhetőség témájáról. Képzeljétek elő, azt mondta, hogy szerinte a perfekcionizmus is az egyik tünete annak, hogy egyre nehezebb számunkra össztársadalmi szinten is felvállalni a sebezhető oldalunkat. És ő azt mondja, hogy ennek nem csak az egyéni interakciókban van tere, hanem hogy ezt látni mostanában egyre inkább a politikában mindenhol, hogy minél bizonytalanabbak vagyunk, minél jobban félünk a sebezhetőségtől, annál jobban törekszünk a tökéletességre, és minél jobban hajszoljuk a tökéleteset, annál inkább hajlamosak leszünk arra, hogy abszolút kategóriákban kezdjünk gondolkodni, tehát fekete-fehér van vagy nincs, és minél inkább van ez így, annál inkább az fog történni, hogy elkezdünk megingathatatlan hitet táplálni dolgokban. És ebből lesznek aztán azok a, szerintem az egész emberi mi voltunknak ellentmondó interakciók, hogy nekem igazad van, neked nincs, kus. Hogy nem is akarjuk már meghallani a másikat. Nem csak a véleményét, de szerintem az érzéseiről se akarunk már olyan nagyon hallani, mert elég nekünk már a sajátunk is. Nagyon érdekes szerintem ez, amit levon, hogy valahol ez a sebezhetőségnek az ellenpólusa bennünk, hogy nagyon kapaszkodunk ezekbe a fekete-fehér, ezekbe a tökéletes, ezekbe az elvágólagos gondolatokba, érzésekbe, megélésekbe.
Na, megint két irányba indultak el a gondolataim.
Ugye, hogy mennyire messzire vezet ez a téma?
Nagyon, meg nagyon. Igen, nagyon sok, nagyon fontos fogalmat érint, olyan fogalmakat, amelyekről így külön-külön is lehetne beszélni több adáson keresztül, és igen, a perfekcionizmus az ilyen volt, és erről egyébként a korábbi adások között megtaláljátok azt, amelyikben kifejezetten erről a témáról beszélgettünk, és az egyik gondolatom az ide kapcsolódik, hogy igen, a Brené Brownnak ugye nem csak előadásai vannak, hanem könyvei is, nagyon jó kis könyvei, és az egyik könyve az például a Tökéletlenség ajándéka című könyv, amiben ő szintén nem is csak a sebezhetőség, hanem az önszeretet témája kapcsán is említi a perfekcionizmust, mint a fő ellenséget, vagy nem is tudom, ellenpólust mondta el, Kata, én fő ellenségnek nevezem. Zárójelben mondom, csak ezt szerintem még itt podcastben nem mondtuk, talán az egyik előadáson, amit tartottunk, ott hangzott el, hogy volt olyan félig tudományos, vagy legalábbis tudományos kutatásokra hivatkozó cikk, amelyik nem csak egy problémaként, hanem egy nagyon fontos közegészségügyi kérdésként jelölte meg a perfekcionizmus, mert hogy olyan erővel sodor minket bele ez az ilyen képesztően teljesítményfókuszú értékrendje a társadalomnak, meg a világnak, ami nagyon-nagyon komoly egészségügyi problémákhoz, legelsősorban lelki, de aztán nyilván fizikaiba is átcsapó betegségekhez vezet, kezdve a kiégéssel, a depresszióval, és még nagyon sok másikkal, de ez most tényleg csak egy ilyen mellékszál. De amit mondani szeretnék, hogy igen, azt nagyon fontos látni, hogy a perfekcionizmus és az önszeretet az szintén, meg ugye ezzel együtt a sebezhetőség témája is összefügg. Vagy ő konkrétan azt a mondatot fogalmazta meg, ami talán az erről szóló cikknek is a címe volt, hogy csak annyira szerethetünk másokat, mint amennyire magunkat. Hogy ez talán egy kicsit a sebezhetőségre is igaz, hogy mennyire tudjuk megengedni magunknak, hogy ne ebbe a fekete-fehér dimenzióba gondolkodjunk, amit te is említettél, hanem ugyanúgy, ahogy a nehéz érzések, ugyanúgy az is megférjen a saját kis, nem tudom, értékességünket mérő koordináta rendszerben, hogyha nem teljesítünk 100%-osan.
És eszembe is jutottál egy újabb instanton ismereti gyakorlatot.
Na.
Kezdem megszeretni ezt a nevet. Egyre közelebb van a szívemhez. Hogy egyrészt, amit korábban már itt szerintem érintettünk, de az is egy nagyon jó kis kérdés, amit érdemes magatoknak feltenni, hogy milyen emlékeim vannak azzal kapcsolatban, amikor felvállaltam a sebezhetőségemet. Most Brené Brown jutott eszembe megint, ahogy beszéltünk róla, mert hogy ő készített ezzel kapcsolatban is több száz, sőt szerintem több ezer interjút, mert ugye 6 éven át kutatta ezt a témát, és hogy ott olyan helyzeteket említettek az emberek, hogy például amikor friss házasként megbetegszem, és a társam segítségére szorulok, várakozom az orvosi rendelőben, hibázok a munkában, és így tovább, és így tovább. Tehát hogy érdemes ezt is visszaidézni, hogy amikor megmutattam a sebezhető oldalamat, mi történt, milyen emlékeim vannak erről. Illetve a másik nagyon fontos kérdés, és újabb instant önismereti gyakorlat, mi történne most? Mi történne most, hogyha én is úgy érzem, hogy igen, nekem ezzel a témával van dolgom, elengedem a perfekcionizmust, túllépek a szégyenen, megacélozom magam, hogy aztán ezt az acélt ledobjam, és megmutassam a sebezhető oldalamat. Mi történik? Most annyira sajnálom, majd nem látjátok ezt itt, mert elkezdett gondolkodni.
Igen. És így vissza is kérdezik, hogy mi? Nem tudom.
Igen, itt igazából szerintem az a pillanat, amikor tartunk nektek egy kis hatásszünetet, és hogy nyugodtan gondoljátok ezt végig, mert szerintem adott esetben lehet, hogy egy súlyos és nehéz kérdésnek tűnik, de nagyon érdemes elgondolkodni, hogy mi történik, hogyha most ezeket a páncélokat lehántom, és felvállalom a sebezhető oldalamat.
Az a feladat, hogy idézzünk fel egy olyan helyzetet, amikor sebezhetőnek kellett volna lennünk, vagy amikor azok voltunk, és felvállaltuk, és nem úgy sült el.
Nem feltétlenül kell, hogy ne úgy süljön el, hanem hogy az is szerintem tök árulkodó, hogy idéz fel egy olyan helyzetet, amikor sebezhető voltál, mi az, ami először beugrik? Pozitív vagy negatív? Mert nekem például az ugrik be, ez egyébként téged blamállak érte, mert te mondtad, hogy a munkában nem sírunk. Én most itt beleállok a széles nyilvánosság is több ezer ember előtt, én sírtam a munkában. Volt egy olyan szitu az életemben, amikor nagyon sokáig kerestem állást, és amikor végül meglett, akkor már így, én nem tudom, nem volt diagnózisom, de szerintem már egy ilyen jó mély depresszióban voltam, mire elértem oda. És nem ment annyira jól a munka, de nem azért, mert bármi gond lett volna a főnökömmel, kollégáimmal, feletteseimmel, ilyesmivel, hanem egyszerűen annyira rettegtem attól, hogy elveszítem azt az állást, hogy képzeljétek el, hogy akármilyen feladatot kaptam, nem mertem kérdezni. Nem mertem segítséget kérni, nem mertem szólni, hogy ez még nehéz, pedig igazából így utólag visszagondolva nettó hülyeség volt, mert pár hét után nincs annál természetesebb, mint hogy megkérdezed, hogy jó, most várjál, akkor ezt hogy kell, vagy mit kell csinálni, mi a feladat? És hogy én ezt nem mertem megcsinálni. És ugye jött az, hogy nagyon sok mindent elrontottam, és akkor a főnököm így elbeszélgetett velem, hogy hát nem lesz ez így jó, és hogy így nem leszünk jobban, és annyira kétségbe estem, hogy elkezdtem sírni. Az egy szörnyű emlék nekem a mai napig, de hogy egyszerűen nem tudtam uralkodni rajta, nem tudtam visszatartani, nem tudtam magam megtartani abban a pillanatban, és nekem bármennyire kínos is ez az emlék, tulajdonképpen jól sült el, mert hogy abban a komoly főnök beosztott beszélgetésben megjelent az emberi tényező, amikor megkérdezte, hogy miért kezdesz el ettől sírni, hát hiszen nincsen semmi baj. Csak azt akartam mondani, hogy figyelj jobban. És hogy akkor el tudtam mondani, hogy azért, mert hogy olyan helyzetben vagyok, hogy ez a munka a mindenem, és nem veszíthetem el, és nem engedhetem meg magamnak, hogy hibázzak. Szóval igen, itt az instanton ismereti gyakorlat, bármi lett is a vége, bármilyen emlék is társul hozzá, azt így idézt fel, hogy csak hogy rálás arra, hogy milyen minták élnek benned a sebezhetőséggel kapcsolatban, hogy milyen hiedelmek dolgoznak, hogyha meghallod ezt a szót.
Nekem valami olyasmit juttat ez még eszembe, hogy tényleg a sebezhetőség meg a tökéletlenség elfogadása az így nagyon-nagyon közel, szinte kéz a kézben járnak szerintem. Hogy milyen érdekes, hogy igen, nyilván szerintem nem, legalábbis azt gondolom, hogy ezzel nem fogom elszpoilerezni a saját önismereti vagy terápiás munkátokat, de hogy így nem mondok semmi meglepőt azzal, hogyha azt állítom, hogy ezért nem ritkán a szülők azok, akik, és nem is feltétlenül rossz szándékkal, hanem azzal a szándékkal, hogy ők jót tegyenek velünk, hajszolnak bele minket egy ilyen perfekcionista. Nyilván ehhez hozzájön még a környezet, meg amit mi is érintettünk már ezek a társadalmi elvárások, de hogy azért nagyon sokszor ezek a szülői elvárások munkálnak a mögött, hogyha valaki mindig úgy akar teljesíteni, hogy az tökéletes legyen, és abban ne legyen hiba. És akkor mindeközben, ugye ott van ez a jó szándék, hogy dehogy ők annyira szeretnék ilyennek, meg büszkének lenni a gyerekre, az olyan jó dolog, és akkor jól is tanul, meg jól is sportol, meg minden, és akkor ugye a teljesítmény nem pedig ő maga az, amit elismernek, meg ő olyan jó gyerek, vele úgy nincs gond, nem sír, soha, sehol. Uh-huh. És hogy ezek azért így elvihetnek ebbe az irányba, és hogyha meg akkor ugrunk, nem tudom, néhány évtizedet, és ott vagyunk egy ilyen munkahelyi környezetben, akkor nyilván ott is ezt várják tőlünk, hogy teljesítsünk, mint az állat, de hogy mégis, amikor valakiről így kicsit lekerül ez a maszk, és képes arra, hogy megmutassa az emberi oldalát, akkor ott nagyon szép és fontos dolgok tudnak megtörténni, és hogy igaziból sokkal inkább azt várják, hogy most lehet, hogy nektek is ismerős, de számomra nagyon ismerős, amikor így, ahaj, derüljön már ki, hogy ő is ember, hogy így olyan bosszantó.
Igen.
És ez egy nagyon-nagyon jó példa, a Melinda Gatesnek van a Nő helye című könyve, ami egy nagyon-nagyon fontos kötet szerintem így a, nem tudom, a nemek közötti esélyegyenlőség témájában, de hogy most nem ezt a kérdést szeretném kinyitni, mert az egy kicsit messzire vezetne, de hogy ő így nagyon sok pontján beleengedi magát ebbe a könyv meg a saját történeteit is elmeséli, és akkor ő nála is természetesen előkerül a perfekcionizmus kérdésköre, és akkor ő elmeséli azt, amikor megkérdezték az osztályán dolgozó embereket róla, és volt valami ilyen, és akkor ő így belement abba, hogy ezekre a beosztottjaitól érkező reakcióra így rögtön reagáljon. És mondta, hogy volt egy olyan, amivel így nem tudott ott hirtelen mit kezdeni, mert hogy így annyira lefagyott a visszajelzéstől, mert hogy így mindenki mondta, hogy fú, hát ilyen szuper, olyan szuper, ezt is, azt is, és akkor volt egy ember, aki megmondta, hogy nagyon jó, de tényleg így nem lehet semmi rosszat mondani rá, de olyan, mint egy, és most elnézést, olyan, mint egy kibaszott Mary Poppins. És hogy igen, hogy közben meg így annyira jó tud lenni, amikor, vagy felszabadító tud lenni, nem csak annak az embernek, aki így leveszi ezeket a rétegeket magáról, vagy így lefejti meg leveszi ezt a, amíg tip-top vagyok maszkot, hanem a környezetnek is így tökre felszabadító tud lenni, amikor így, ah, végre, mert hogy ez így közben nyomasztó. Csak azt akarom mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a perfekcionizmusnál, vagy a tökéletlenségnél, a sebezhetőségnél is van egy ilyen ellen, nem ellenmondás, de hogy két különböző irányból érkező erő, vagy pont, hogy nem különböző irányból, bocsánat, hanem hogy így mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ez ne történjen, és mégis megtörténik. Tehát minél görcsösebben tartjuk magunkon ezt a maszkot, az annál frusztrálóbb a környezetünknek, és annál fárasztóbb számunkra. Tehát, hogy igazából ilyenkor mindenkinek jól felfogott érdeke lenne, hogy ne ez történjen, de mégis nagyon sokszor a már részletezett okokból kifolyólag van bennünk egy ilyen kényszer.
Igen, igen, igen. És hogy nagyon könnyen lehet, hogy olyan hosszú ideje tartjuk már azt a szerepet, azt a perszónát, hogy az arcunkra forrt a maszk, és hogy nehéz róla letépni, de hogy mégis olyan szépen mondtad szerintem, hogy olyan fontos és igazi pillanatokhoz vezethet az, amikor mégis megtesszük és merjük megmutatni a sebezhetőségünket. Most közben, amíg a Melinda Gatesről meséltél, az jutott eszembe, hogy nem terveztük el ennek az adásnak az elején, és viccelődtem is ezzel az önfeltáró fél órával, de hogy vajon véletlen-e, hogy úgy beszélünk a sebezhetőségről, hogy tényleg több ezer emberrel osztunk meg az életünkből személyes részleteket, emlékeket, élményeket. Nekem például most két ilyen nagyon durva, megalázkodó sztorim is volt ebben a podcastben. És hogy firtattuk ezt a valódi erő, valódi sebezhetőség, gyengeség kérdést még az elején, és valahogy azt fogalmazódott meg bennem, hogy itt most több ezer ember előtt sebezhetőnek mutatkozva, én megint csak nagyon erősnek érzem magam. Hogy erről is szerintem fontos megemlékezni, hogy ebből olyan erőt lehet meríteni, amikor végül elszánod magad, leveszed a maszkot, és megmutatod a sebezhető oldaladat. Mert hogy az jár közben a fejemben, hogy lehet, hogy hallgatjátok ezt az adást, és lesz köztetek olyan, akiben megpendít egy húrt, hogy ilyen velem is volt, és hogy tényleg de jó, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Vagy lehet, hogy valaki meg azt mondja, hogy ó, Kata, hát gyenge vagy, mint a harmat, mi ez már, hogy besírsz a munkahelyeden. De hogy még annak is örülök, mert hogy az egy tök fontos önreflexióhoz vezethet, hogyha megkérdezed magadtól, hogy miért ez az első reakciód egy ilyen történetre. Tehát, hogy a sebezhetőség által szerintem annyira sokat lehet adni. És most így elmozdulok a saját példánktól, és a podcast adástól, és mindentől, hogy azt hiszem, hogy azzal tudunk egymásnak a legtöbbet adni, azzal tudunk a leginkább emberek lenni, hogyha megengedjük magunknak a sebezhetőséget, hogy megint elsussam a frázist.
Hát igen, meg hogy kapcsolódni is, amit mondtál is, hogy oda futtatta ki a Brené Brown is, hogy fél, hogy megszakad a kapcsolat, és hogy pont akkor nem fog megszakadni, meg akkor tud szorosabbá válni a kapcsolat, hogyha ezeket a részünket mi magunk elkezdjük nem csak megszeretni, vagy közelebb engedni magunkhoz, meg egyáltalán tudomást venni róluk, mert nagyon sokszor hihetetlen energiákat vagyunk képesek mozgósítani annak érdekében, hogy eltagadjuk azokat a részeinket, amelyek így nem kompetensek bizonyos helyzetekben, vagy nem jók, de hogy azzal együtt a egymástól, tehát a többi embertől a kapcsolódásnak a lehetőség, meg ami szerintem még nagyon-nagyon fontos a változásnak, meg a fejlődésnek a lehetőségétől vágjuk el magunkat. Mondok két példát. Az egyik az, hogy amikor szerintem így nem vállaljuk fel a félelmeinket, meg a szorongásainkat, meg ezeket a gyengeségeinket, a sebezhetőségünket, akkor nem az történik sokszor, hogy erről így hallgatunk, hanem inkább ilyen játszmákba csomagoljuk. És akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy félek attól, hogy nem tudom, elhagysz, ahelyett célozgatunk, és ilyen béna, és egymástól sokkal inkább eltávolító játszmákat generálunk, ahelyett, hogy mondjuk kimondanánk egy ilyen mondatot. Mert hogy túlságosan félelmetes, vagy nehéz ebbe beleállni, úgyhogy inkább így hülyeségeket kérdezgetünk, hülyebb kérdésekkel frusztráljuk a másikat, meg nyomasztjuk azzal, hogy nem tudom, már megint későn értél haza, biztos nem akarsz velem időt tölteni, és így tovább. Hogy ez az egyik, hogy eltávolít tanak a kapcsolatoktól, és akkor volt még egy, hogy a változástól, meg a fejlődés lehetőségétől, hogy például szerintem az angol nyelv gyakorlása, vagy nem tudom, tanulása, az is egy tök jó példa erre. Nekem ez folyamatosan jelenlévő probléma az életemben, hogy nem tudok ezzel elég időt tölteni, és folyamatosan félek azoktól a helyzetektől, amikor használni kell az angol nyelvtudásomat, mert hogy így nem érzem elég biztosnak, amire van is okom. És akkor ez berúghat egy olyan reflexet is, főleg, hogyha arra tanítottak, vagy azt szívtuk magunkba az anyateljel, hogy minden helyzetben szépnek, okosnak és kompetensnek kell lennünk, akkor ez így nem opció a számunkra, hogy mi nem vagyunk azok. És akkor mi történik? Ahelyett, hogy így elkezdeném keresni azokat a helyzeteket, amelyekben tudok fejlődni, inkább messziről elkerülöm, és nem is adom meg magamnak a lehetőséget arra, hogy például azáltal, hogy így olyan emberekhez kapcsolódom, akikkel ezt lehet csinálni, inkább így kerülöm, és azt mondom, hogy nem, nem, nem. Úgyhogy tényleg ezért is nagyon fontos kérdés ez, amit érdemes így megvizsgálni, meg körbejárni, és ezért eszenciális. Mert hogy még egyszer mondom, egymástól, önmagunktól és a fejlődés lehetőségétől is megfosztjuk magunkat. Tehát, hogy így elég sokat lehet ezen bukni.
Igen. Az jutott eszembe, hogy azt mondja Brené Brown, hogy ahhoz, hogy egy kapcsolat kialakulhasson, meg kell engednünk, hogy lássanak minket, hogy igazán lássanak. És valahogy az jutott eszembe ennek nyomán, hogy ahhoz, hogy magunkhoz tudjunk kapcsolódni, magunkat is látnunk kell. És el is érkeztünk, most már ígérem az utolsó instanton ismerünk gyakorlathoz, hogy te mennyire látod magad, és mennyire kapcsolódsz magadhoz. Ez is egy olyan kérdés, amivel el lehet játszani. Ezt itt megint átgondolkodtattam. De hogy jó, ilyeneket bármikor tudom megtekinteni, úgyhogy írjátok meg nekünk bátran kommentben, hogyha ez úgy jól esik, hogy főzés, kutyasétáltatás, sütés, mosogatás, takarítás közben megtámadnak benneteket egy ilyen kérdéssel. Illetve megtámadunk, bocsánat, mert ugye mind a ketten boncolgattuk őket tovább. Azt hiszem, hogy a mai adásban összegyűjtöttünk néhány ilyen kérdést, úgyhogy ha van kedvetek a sebezhetőség témájában elmélyülni, akkor játszatok ezekkel a kérdésekkel, gondolkozzatok rajta bátran.
Igen, itt az ideje, hogy akkor most átadjuk a helyet és a teret a ti gondolataitoknak, és mi most szépen elhallgatunk inkább, és hagyunk titeket ezeken a dolgokon merengeni. Reméljük, hogy ezúttal is tudtunk nektek olyan hasznos és tartalmas kapaszkodókat, gondolatokat, és nem utolsó sorban önismereti kérdéseket adni, amelyek közelebb vihetnek titeket önmagatokhoz és egymáshoz is. Egy hét múlva az önmegvalósítás témájával fogunk majd foglalkozni, és erről beszélgetünk majd. Addig is arra bíztatunk titeket, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra. Köszönjük azt is, hogyha ajánljátok másoknak a csatornát, és azt, hogy feliratkozzanak rá, illetve továbbra is megtaláljátok akár a sebezhetőséggel, de még sok más a lelki egészséggel, önismerettel kapcsolatos témában írt cikkünket a Pszichoforjú magazin weboldalán, a pszichoforjú.hu oldalon, és természetesen a Facebookon és az Instagramon is tudtok minket követni. Reméljük, hogy egy hét múlva találkozunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a Pszichoforjú lélekerősítő podcast adását. Azon belül pedig Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallottátok. Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!